Kedves hallgatóim, két héttel ezelőtt ebben a Barátkozó című műsorban az történt, hogy kifutottam az időből, túlbeszéltem a kereteket, már megszólalt a szignál, és hát csak akkor septében köszöntem el, de hát nem tudtam lekerekíteni a mondani valómat sem. Ritkán fordul elő az ilyesmi, elég kellemetlen érzés. Ha az ember a másik stúdióban ül, akkor egy szép kivetítőn nagybetűkkel látni a visszamaradó időt, ami szépen számlál visszafelé, de amikor az ember a saját műsorának a technikusa is, figyelni kell a mondandóra, a technikára, illetve még az időre is, akkor ráadásul olyan apró számjegyek vannak a monitoron, hogy nehéz ezt látni néha, vagy legalábbis nekem így történhetett meg ez a hiba. Remélem, hogy ma sikerül erre jobban figyelni. Minden esetre egy nehéz témáról volt szó, homoszexualitásról, és itt ezzel kapcsolatban azt próbáltam körüljárni, megvilágítani, hogy a minket körülvevő világ és a katolikus felfogás között az alapvető különbség az a jog vagy a lehetőség kérdéskör vagy fogalomkör mentén válik el egymástól. A minket körülvevő világ az mindent jognak tekint. Az egyház felfogása, vagy éppenséggel akár az egyház jog is, az ajándéknak, lehetőségnek tekinti az emberi életet, a szexualitást többek között. Például, ugye, hogyha mi Istennek a teremtményei vagyunk, így értelmezzük önmagunkat, akkor nem kell magunknak kitalálni önmagunkat. És akkor el tudom fogadni, vagy elfogadom azt, hogy minek teremtett, kinek alkotott engem az Úristen, mivel ajándékozott meg engem. Hasonlóképpen el tudom azt fogadni, hogy a szexualitás az egy lehetőség, aminek a házasságban van a helye. De hát az egyháznak a felfogását valószínűleg nem kell nagyon részletesen elmondanom, hiszen ezt mindnyájan ismerjük. Inkább csak a különbséget vagy a kontrasztot szeretném még érzékelhetőbbé tenni, hogy ezzel szemben, hogyha mindezt jogként, vagy éppenséggel a saját hatalmunkban lévő dologként értelmezzük, akkor persze nagyon elbonyolódik az élet. Mert ha nekem kell kitalálnom, hogy én tulajdonképpen ki is vagyok, hogyan is akarok részt venni a társadalomban, hát akkor persze nem meglepő, hogy nem elég a férfi-női nem ez a kettő, hanem talán már 72-nél is tartanak. Minden esetre azért az érdekes a számomra is, hogy a történelemben mindig voltak olyan emberek, akik a társadalom előtt mondjuk nem aszerint a nem szerint éltek, ami születéskor adatott nekik. A történészek azt mondják, hogy valamelyik egyiptomi fáró, nem tudom melyik, az állítólag nő volt, de hát úgy hozta a sors, hogy neki kellett lenni az uralkodónak, vagy ő akart lenni, és hát tulajdonképpen emiatt férfiként kellett élnie, de hát valószínűleg ezt meg tudta oldani, hiszen személyesen feltehetőleg kevés emberrel érintkezett. Vagy hát van olyan ország, ahol még pár évtizeddel ezelőtt divatban volt a vérbosszú, és hogyha valaki egy másik embert, családot így megsértett, de ugyanakkor mégsem akarta vállalni ennek a következményeit, akkor továbbiakban nőként élte az életét, mondjuk beöltözött egy csadorba, és hát vállalta ennek a korlátait, vagy lehetőségeit, és akkor ilyen módon úgy érezte, hogy megkímélte az életét. Tehát, hogy ilyenek voltak, mindig is voltak. Na most azt gondolom, hogy az egész kérdéskör az egy kicsit nyelvi jellegű, hiszen azt, hogy milyen nemű az ember, azt fenntarthatnánk nyugodtan arra, hogy férfi vagy nő, és nem kellene ezt a szót kisajátítani, vagy ezzel visszaélni, és akkor rögtön sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Tehát az, hogy valaki férfi vagy nő, az nem egyszerűen csak a megjelenésének a kérdése, hanem egyszerűen genetikai kérdés. Azok a kromoszómák. Van X kromoszóma, vagy Y kromoszóma, mert nem emlékszem pontosan, hogy mit tanultunk erről középiskolában. De hogy ez alapján azért ez eldönthető, vagy eldőlt a születésünk előtt már ez a kérdés, sőt a magzati fejlődésünk első heteiben. Tehát, hogyha ezt a szót, hogy nem, nemiség, férfi-nő, ezt erre lefoglaljuk, és erre használjuk, akkor attól függően, hogy most valaki egy bál alkalmából, vagy a társadalom előtt, vagy azért, mert nem érzi magát jól úgy, ahogy van, és emiatt ő valamit kezdeni akar magával, akkor erre használjunk egy másik szót. De valóban őszintén, hogy nekem az első ilyen sok, az még messze nem ez a nemiség volt, vagy nem változtatások, vagy egyebek, hanem az, hogy érettségi dokumentumokat kellett ugye kitölteni iskolában, és egyszer csak megjelent ugye ez, hogy anyja születési neve. Nem leánykori neve, hanem születési neve, és oda azt kellett beírni, hogy doktor XY, hát hogyha az illető ilyen tudományos fokkal rendelkezett, csak hát az a helyzet, hogy senki nem született doktornak. Tehát az, amikor egyszerűen bizonyos szavakon már nem azt értjük, ami, hogy ma azt is lehet, hogy a születési nevét valaki megváltoztatja. De hát akkor mi értelme van születési névről beszélni? Akkor elég névről beszélni, hogyha bármit át lehet írni. Tehát nagyon jó lenne az, hogyha bizonyos szavak, azok azt jelentenik, amit jelentenek, amiben megállapodtunk, amit megszoktunk, és hogyha mást akarunk kifejezni, akkor arra használjunk más szavakat, és ez egy bizonyos fokú nyelvi terror, hogy rákényszerítjük a másik embert arra, hogy azt a jelentést, amit egy szóhoz megtanult, azt felejtse el, vagy akkor értsen bele még egyéb jelentéstartalmakat is. Tehát a születési név jelentsen születési nevet. A nem, az jelentse azt, amit a genetika, a biológia meghatároz. És az egyebekre meg nyugodtan találjunk ki egyéb szavakat. Sokkal tisztább lenne így az élet. Ugye a szexualitásról, szexuális kapcsolatokról az egyház azt tanítja, hogy annak a házasságban van a helye. Világos az, hogy a minket körülvevő világot nem nagyon érdekli az egyháznak az erre vonatkozó tanítása. De az egy érdekes jelenség, hogy miért kell az ilyen jellegű kapcsolatokat a nyilvánosság elé tárni. Ugye az egyház, ha valaki megbánja azt, amit tett, akkor a gyóntató székben foglalkozik a kérdéssel, feloldozza az illetőt, és egyébként hát titok vagy ezen túlmenőleg, hogy gyónási téma magánügy. Miért visszük ezt a nyilvánosság elé, illetve mennyire akarok én tudni másoknak az ilyen nyilvánosságra hozott szexuális életéről? Én a magam részéről kevésbé. Tehát, hogy valamiképpen, hogyha az intimitást tiszteletben tudnánk tartani, akkor is nagyon sokat lendítenénk előre, hiszen helyes az, hogy a társadalom, ha tetszik az állam, az ezen a téren, az intimitás, a magánélet terén, hát adjon szabadságot a polgárainak, hogy ne szóljon bele háló szobatitkokba. Ugye érdekes ez a kifejezés is, mert azt sugallja azt az érzést, hogy ezek intim kérdések, magánügy. Ne szóljon bele a társadalom, de ugyanakkor meg hát ne is legyen ez közügy, és akkor hát sokkal békésebb és egyszerűbb lenne az élet. Illetve az, hogy ez ennyire ilyen nyelvi kérdéssé válik, az egyúttal azt is mutatja számomra legalábbis, hogy itt nem egészen egyszerűen csak bizonyos emberek szabadságjogairól van szó, vagy hogy a társadalom ne bélyegezze meg őket. Ha valaki nem áll elő a szexuális irányultságával, akkor nem fogja megbélyegezni senki. Érdekes a számomra az, hogy az ezzel kapcsolatos aktivitás, az mondjuk miért Nyugat-Európában, vagy egyáltalán Európában ennyire erős, ahol egyébként valószínűleg a különböző életformákért, ha tetszik, perverziókért, senki nem bánt senkit. Mondjuk ezek az aktivisták az emberi jogokért még igazán harcolhatnának Szaúd-Arábiában. Ott van ennek tere bőven, tehát, hogy nyelvisíkra terelődik, nem kis százalékban a nyilvánosság elé tárunk intim dolgokat, és hogy pont ott, ahol egyébként ez a személyes szabadság elég magas szintű, az azt mutatja, hogy itt is másról van szó, mint ami úgy elsődlegesen a szemünkbe ötlik. Sokkal inkább valamik adképpen a társadalom szövetének az átalakításáról, az emberek gyökereitől való megfosztásától, elvágásától, és vagy elvágásáról, sokkal inkább talán ezek a burkolt célok, és hát éppen ezért nagyon nehéz ugye itten közös nevezőre jutni, vagy bármiféle társadalmi békét elérni. No hát, erről ennyit, menjünk is tovább, mert nehéz téma ez, meg nem biztos, hogy most mindig ezzel szeretnénk foglalkozni. Kicsit kellemesebb dolog az, hogy ezen a napon született Thomas Tallis, angol zeneszerző, és az ő szép kis muzsikáját fogjuk röviden meghallgatni. Következő téma az talán majd részben egy adott ponton érinti ezt az előzőleg tárgyalt témát is, és ez arról szól, hogy szöget ütött a fejembe ez, hogy megragadta a figyelmemet az a kis hír, hogy ugye Nagykovácsiban a Nagykopasz hegyen ledöntötték az ott álló fakeresztet, utána kezdődött egy húzavona, hogy azt vajon vissza lehet állítani, vagy nem, és egy vállalkozó megelégelte ezt a cirkuszt, ő maga fölállította saját költségén ezt a fakeresztet, és utána pedig nyilvánosságra hozta, hogy ez ő volt, és följelentette magát szabálysértésért, hogy ne kelljen keresni a tettest, ne kelljen kamerafelvételeket nézni, vagy mozgás alapján elemezni, hogy ki lehetett az, hanem előállt ezzel, hogy ez bizony ő volt. No, ezt hívják úgy, hogy polgári engedetlenség. Az elmúlt hónapokban ugye hallottuk többször ezt a kifejezést, itt is olyas valamire, ami viszont nem polgári engedetlenség. Ennek a nagykovácsi vállalkozónak a tette, az polgári engedetlenség. Az a polgári engedetlenség, hogy ő vállalja a tettének a következményeit, nem kér, és általában nem is fogad el büntetlenséget. Tehát ő nem azt akarja, hogy a hatóság szemet hunjon e fölött, ő nem bujkálni akar, hanem ő kifejezetten kiteszi magát az ellene folyó szabálysértési eljárásnak, vagy büntető eljárásnak, azért, mert ha a hatóság azt a szabályt komolyan gondolja, ami alapján megtiltotta ott annak a keresztnek a helyreállítását, akkor őt meg kell büntetniük. Akkor tegyék is meg. Vagy pedig a hatóság változtasson a viselkedésén, változtasson a hozzáállásán, változtassák meg a szabályt. Azt lehet. Tehát, hogy ez a polgári engedetlenség. Ugye ezek a természetvédelmi szabályozások egyébként természetesen nem megalapozatlanok az esetek jelentős részében. a Kárpát-medence különböző helyein nagyon sok olyan növényfaj található, ami csak ott nő, vagy én magam szeretek sziklákat mászni. Ott is előfordult már az elmúlt évtizedekben nem egyszer, hogy volt egy kedvelt szikla mászóhely, és ott egyszer csak megtiltották a mászást. És akkor hát miért? Mert valami ritka madár ott fészkelt azon a sziklán. Hát ez rendben van. Az a gond, hogy eltelik 10-20 év akár, valószínűleg az a madár már rég elpusztult, egyáltalán nem biztos, hogy abból a fajtából bármelyik példány még ott is fészkelne, de a tiltás az marad. És a tiltásnak a levétele az viszont roppant bonyolult, mert valakinek ki kéne fizetnie egy szakvéleményt, ami szerint akkor az a madár már nem fészkel ott, és akkor talán újra engedélyezik ott a tevékenységet. Tehát, hogy én nem vonom kétségbe ezeknek a természetvédelmi szabályozásoknak a létjogosultságát, ugyanakkor ott Nagykovácsi fölött, azon a dombtetőn 10 éve állt ez a fakereszt. Az illetékes hatóságot 10 éven át nem zavarta, nem gondoskodott arról, hogy ezt onnét elbontsák, hogy esetleg máshol kijelöljön neki helyet, ahol nem sért semmilyen természetvédelmi értéket. Tehát 10 év után az, hogy valaki vandál módon azt ledönti, eltüzeli ott azon a helyen, nehéz akkor azt mondani, hogy ennek a keresztnek a visszaállítása az természetkárosító lenne. Na most érthető tehát az, hogy valaki megunta a jogi húzavonát, és azt mondta, hogy ez így, ahogy van, teljesen értelmetlen. Na hát ezt hívják még egyszer polgári engedetlenségnek, mint ahogy polgári engedetlenség az is, hogy nem is tudom már hol, Írországban, Angliában, nem tudom, hogy hol történt, csak hallottam nem olyan régen, hogy olvastam ezt, hogy hát szintén itten a nemiség kérdése kapcsán valaki most fiú vagy lány, ugye egy tanárt idéztek a törvény elé, hogy nem volt hajlandó egy diákot az általa választott nemnek megfelelően megszólítani, ami aztán odáig jutott, hogy az illetőt kirúgták az állásából, de ő ezt nem veszi tudomásul, hanem ő továbbra is visszament az iskolába, és akkor egy idő után, hát persze többször kitiltották, vagy elvitették a rendőrrel, és egy idő után akkor a gyerekek zaklatása miatt újra beperelték, és hát börtönnel fenyegetik. Ennyi volt a hír. Na most ugye, ha valaki látott már élő tanárt vagy iskolát, akkor mondjuk képzeljünk el egy történelem tanárt, aki akár 6-8 osztályba is taníthat. Ez 180-200-240 gyereket is jelenthet. Egy tanár örül, ha a nevüket megjegyzi. Hányszor találkoztunk azzal, hogy erre panaszkodott egy tanár, vagy éppenséggel a diák vette észre azt, hogy de hát a nevemet se tudja. És hát nincs egyszerű dolga a tanárnak, hogyha egyáltalán a nevét akarja tudni annak a gyereknek. Most akkor még azt kellene neki tényleg megjegyeznie, hogy a 200 gyerek a 70 féle társadalmi nem közül most éppen melyikbe sorolja be magát, és melyikbe sorolta be magát a múlt héten, és most ezen a héten hol tart, ez nyilván teljesen abszurd. Ez a tanár azt vállalta, hogy ő már pedig erre nem hajlandó. Ő a nyelvet nem hajlandó megerőszakolni, vagy ő nem kényszeríthető arra rá, hogy bizonyos szavakat úgy használjon, ahogy azt az emberiség évezredek óta használja. Ez polgári engedetlenség. Ugye az, amikor valaki nem vállalja a következményeit, tisztában van a várható következményekkel, de utána krokodilkönnyeket hullat, hogy ezek őt is elérték, az nem polgári engedetlenség. Úgyhogy jó, hogyha ennek a fogalomnak is a jelentésével tisztában is vagyunk, meg ennek megfelelően használjuk, de hát innen is menjünk tovább. És a következő, amiről szeretnék itten említést tenni, hogy 18 éves a Mária Rádió, és ennek következtében például azért is, mert múlt héten én is, két héttel ezelőtt, bocsánat, túlbeszéltem a időkeretemet, önkénteseket toborzunk holnap után csütörtökön, úgyhogy ez is nagyon fontos, illetve nem teljesen ezzel a 18 éves évfordulóval, vagy nem ez az oka, de azért időben egybeesik, hogy decemberben is és januárban is, a múlt héten kedden, Mária Rádió szentségimádás volt a Ferenciek terén, a Ferences templomban, este 8 órától 10 óráig, a következő pedig február 20-án lesz. Erre nagyon szeretem, nagy szeretettel hívom a kedves hallgatóimat. Nyilván az időpont kicsit késői, tehát egy bizonyos kor fölött vagy távolság miatt hát valószínűleg sokan nem tudnak erre eljönni, ez is teljesen értető. Úgyhogy elsősorban a fiatalabbak, vagy friss nyugdíjasok, vagy közelben lakók, azok, akikre számítunk, viszont hát nagyon örülnék annak, hogyha jó páran, nyilván nem létszámra megy egy szentségimádás, de azért mégiscsak a Mária Rádiónak az alkalma ez a Pesti Ferences templomban, amiről azt kell tudni, hogy ez az új kezdeményezés, hogy adventtől úrnapjáig minden nap, minden hétköznap este 8 órától 10 óráig van ott szentségimádás, és mindig valami más közösség, lelkiségi mozgalom vezeti ezt a közös imádságot. Így mi havonta egyet vállaltunk Mária Rádió színeiben, és éppen ezért hát nagyon hívom a kedves hallgatóimat, hogy legyünk ott azért, nem azt mondom, hogy minél többen, mert mondom, nem attól függ egy szentségimádásnak az értéke, de hát azért azt, hogy legyünk ott jó páran, imádkozzunk együtt, nyilván mindenkinek van miért, de akár a világunk a békéjéért, magyar társadalmunkért, a Mária Rádióért, erre akkor örülnék, hogyha aki teheti, aki nem lakik olyan messze, akinek a kora még lehetővé teszi késői órán való kimozdulást, akkor szeretettel kérem, hogy fontolja meg ezt a lehetőséget. Illetve természetesen nem muszáj este 10-ig ott maradni, tehát ha valaki egy órára tudna eljönni 8-tól 9-ig, és 9-kor már inkább hazamegy, ez teljesen rendben van, a templomnak az ajtaja nyitva van, bármikor el lehet indulni hazafelé. Tehát a következő alkalom február 20-a, és úrnapjáig, vagyis júniusig minden hónapban lesz egy ilyen alkalom. Gyakran visszatérő témám a közlekedés, a város, és hát ezzel kapcsolatban inkább nem annyira szívderítő dolgokról szoktam beszélni, de hát mégis az, hogy a közlekedési kultúránkra odafigyeljünk, azon próbáljunk meg lehetőség szerint valamit javítani, emelni, az nagyon fontos, főleg azért, mert a közlekedéssel nagyon a kirakatban vagyunk, és a viselkedésünk, akár hogyha autóban ülünk, akár hogyha gyalogosként közlekedünk, nagyon sok emberre van kihatással, az indulatok indulatokat szülnek, az előzékenység jó érzésekkel tölt el másokat, tehát nagyon fontos, hogy itten odafigyeljünk magunkra is, meg másokra is. Az egyik történet, ami a közelmúltban esett meg, ott éppen autóban ültem, és két sávon ment a forgalom, én a belső sávban álltam egy piros lámpánál, illetve hát indultam volna, mert sárgára, aztán zöldre váltott a lámpa, amikor balról láttam, hogy valaki jön, és hát eszeágába sincsen megállni. Dudáltam neki, hogy ne lépjen le elém, mert már éppen mozgásban volt az én autóm is, de hát az illető erre nem visszahőkölt, vagy megállt, hanem még nagyobb sebességre kapcsolt, és átfutott a zebrán. Hát ő biztos ezt sikernek könyvelte el. Én viszont nem vagy egyszerűen csak bosszankodtam, hanem azért is dudáltam rá, nem azért, hogy most feltétlenül magamnak biztosítsam ott az elsőbséget, hanem ismétlem, én a két sáv közül a baloldaliban, a belső sávban álltam, és balról jött a gyalogos. Tehát én takartam őt a kocsival a mellettem lévő külső sávban szintén meginduló autó vezetője számára. Egy akkora gázolás lehetett volna belőle, ami után az ember, nem tudom, hónapokig rosszul érzi magát, nyilván, de nem is ez a nagy baj, hanem az, hogy az illetőt elgázolhatták volna. Tehát, hogy akkor, amikor ilyen jellegű felelőtlenségeket vagy könnyelműségeket követünk el, akkor azért gondoljunk arra, hogy nem biztos, hogy mindig felmérjük a veszélyeket. Az, akit baleset ér, az általában fél perccel, de lehet, hogy 10 másodperccel előtte nem sejti, hogy a 10 másodperccel később az úttesten fog feküdni, és a mentőt várja. Tehát nem beszélve arról, hogy ezek, amelyek utána, ő valószínűleg nem is emlékszik rá, futott tovább, ment a dolga után, örül, hogy esetleg időben odaér valahova, bele sem gondol abba, hogy egy csomó idegfeszültséget okoz más embereknek. A következő jelenet az az, amikor éppen villamoson utaztam, egyébként viszonylag kora reggel, és ilyet se láttam még, biztos van, csak nem járok annyira gyakran tömegközlekedéssel kora reggel, hogy biztonsági szolgálat, BKK biztonsági szolgálat emberei utaztak szintén a villamoson, és akkor ott, akinek ott aludt a villamoson, azt vagy leszállították, vagy fölébresztették, tehát legalább valamit tettek. Általában igen-igen ritkán látom az ilyen jellegű szolgálatnak az embereit, pedig mondjuk éppenséggel akkor is közbe lehetne lépni, amikor megállóban rendszeresen vidáman dohányoznak emberek. Én nem vagyok amellett, hogy egyébként a dohányzást tűzzel, vassal és mindenáron ki kellene írtani, hiszen vannak emberek, akik erre rászoktak, vagy rászoknak a jövőben, akár itt, akár külföldön. Na most azért ez egy nagyon súlyos függőség a dohányzás, tehát hogy ezeknek az embereknek, akiknek esetleg mondjuk sokszor mondjuk más betegségük is van, ott még súlyosbítjuk a helyzetüket azzal, hogy kitesszük őket egy elég komoly stressznek, hogy utazás közben, kórházban, itt-ott, ettől teljesen megfosztjuk őket. Nyilván nem amellett vagyok, hogy most a repülőgépen rágyújtsanak, vagy egy kórházi szobában, de hogy valamiképpen egyfelől ezeket az embereket így kiszorítjuk, vagy páriának tekintjük, ugyanakkor meg ott, ahol tényleg föl kellene lépni, hogy ne itt, barátom, ott viszont, hát most az utas egyedül vállalja fel a konfliktust valakivel, ez sem nagyon elvárható, úgyhogy én nagyon biztatnám a közösségi közlekedés szolgáltatókat, például Budapesten BKK-t, hogy azért, hát ha egyszer ilyen jogszabályt hoztak, hogy nem lehet a megállóban dohányozni, akkor valamit tegyenek azért, hogy ezt végrehajtsák, betartassák, hiszen minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Pár héttel ezelőtt, egészen pontosan december 31-én valószínűleg nem kell kiemelni, hogy ezért ez egy kiemelt nap, és Budapesten a budai rakpart, a Lánchíd és a Margit híd között szintén egy frekventált helyszín. Hát ott a Ferenciek terén, illetve pontosabban a belvárosi templomban miséztem, és gyalogosan tartottam a Margit körút felé. Ebben a szilveszteri délutánon, kora estén ott mentem el a Dunaparton, és hát valami elképesztő kosz az, amit ottan tapasztaltam. Növényi hulladékokból az időjárás, a szél által összegyúrt kupacok, gombócok. Nem az látszott egyszerűen, hogy valami nagy vihar koszossá tette, vagy hulladékkal telítette a járdát, hanem egyszerűen az látszott, hogy ott valószínűleg hetek óta semmiféle takarítás nem volt. De hát másfelé járva is, sajnos az, hogy a kutyák, amikor megjelölik a megfelelő függőleges oszlopokat, házfalakat, az is heteken, hónapokon keresztül takarítatlanul ott van házfalon, járdán. Tehát, hogy sajnos nagyon sok ilyen kultúrálatlansággal találkozom, ami nem arra tanítja, nem arra neveli az embereket, bennünket, hogy hát hasonlóképpen kultúráltan viselkedjünk, közlekedjünk az utcán is, meg hát természetesen máshol is. Úgyhogy ezek olyan rossz érzésekkel szoktak eltölteni. Gyalogosként vagy járművön közösségi közlekedést igénybe véve sokszor figyelem az autósokat, és hát a leggyakoribb jelenség autóvezetés közben, ami szabálytalanság, az a mobiltelefonnak a használata egészen extrém módon, tehát nem tartja a sávot, nyilván lámpánál nem figyel, szóval ez nagyon-nagyon széles körben elterjedt. Úgy látszik, erre sincsen semmilyen módszer, hogy hát ezt a hatóságok betartassák, vagy az emberekben nincs meg az a kultúra sajnos, hogy ezt komolyan vegyék. Szintén egy kétsávos úton haladtam, utalértem egy igen-igen lassú tempóban a sebességkorlátozásnál sokkal-sokkal lassabban haladó autót, aki balra indexelt. Tehát külső sávban volt balra indexelt. Hát én szépen lelassítottam, vártam, hogy esetleg kijöjjön a belső sávba. Semmi oka nem volt rá, mert előtte nem volt senki, tehát ő nem akart előzni senkit. Igazából nem tudtam logikus okot találni arra, hogy miért is akarna ő a belső sávba jönni. De hát aztán egy idő után mégiscsak elmentem mellette, ilyenkor egy kicsit nagyon kihúzódom az út szélére, meg gyorsabban megyek, meg nagyon figyelem, hogy mikor kezd el tényleg sávot váltani. Hát szerencsére erre nem került sor, mert akkor lehet, hogy össze is ütköztünk volna, de hát az illető természetesen azért felejtette kint az indexét, azért ment olyan lassan, és azért nem figyelt semmire, mert a mobiltelefonját nyomkodta, hát amit azért dudálással észrevételeztem, de ettől még általában nem történik semmi. Úgyhogy ha lehet, ha szabad kérnem, akkor közlekedési kultúrára próbáljunk meg figyelni. Gyalogosként is hasonló az embernek az észrevétele, hogy főleg járműveken, de egyébként ez más szituációban is előfordul, a beszélgetésnek a hangereje egy érdekes jelenség. Azt már sok helyütt meg régóta megfigyeltem, hogy bizonyos nációk, persze tisztelet a kivételnek, és nagyon szeretném az általánosításokat elkerülni, de hát mondjuk azt, hogy bizonyos nációk jellemzően vagy nagy gyakorisággal ordítanak, ahogy a torkukon kifér. Hogy erre persze miért van szükség, azt nem tudom, de azért nem kell más népeket emiatt lenéznünk, vagy rájuk jellemzőnek tartani, mert hát a mi fajtánk is képes erre. Tehát van, aki egész egyszerűen úgy telefonál, vagy mintha nem lenne ott a telefonkészülék. Tehát mintha át kéne neki kiabálnia a következő utcába, vagy nem tudom én hova-hova beszél, olyan hangerővel mondja a mondani valóját járművön, buszmegállóban, itt-ott. Persze, hogy közlekedés az együtt jár egy bizonyos zajszinttel, de hát talán mégiscsak, hogyha célzottan a másikhoz beszélek, nem biztos, hogy azt mindenkinek hallania kell. Nem biztos, hogy mindenki hallani akarja. Lehet, hogy az ember úgy szívesen elfoglalná magát saját gondolataival, ilyenkor olvasna valamit. De hát ez is valahol a kulturáltságnak a szintjéhez tartozik, hogy ott, amikor az adott társasághoz nem tartozó emberek vannak, akkor megválasszuk a beszédünknek a hangerejét. No hát, nagyjából ennyi a közösségi szempontokhoz, meg a közlekedéshez. Ennek sem kell a teljes műsoridőt kitöltenie, de azért időről időre valahogy mégis szükségét érzem, hogy erre is kitérjek. szintén sokszor visszatérő téma ebben a Barátkozó című műsorban, amivel nem nagyon lehet megbarátkozni. Ez pedig természetesen politika, háborús helyzetek. Ami aggodalommal is eltölti az embert, az a lengyelországi változások. Ugye nem egyszerűen csak arról van szó, hogy történik egy kormányváltás, és utána esetleg olyan dolgok történnek, amely bizonyos politikai ízlésű emberek számára nem szimpatikusak, hanem ennél jóval veszélyesebb helyzetek állnak elő. Még csak nem is az, hogy olyan embereket tartóztatnak le, akit talán egy demokráciában nem szokás csak úgy letartóztatni, hanem arról van szó, hogy van egy kormányzat, ami például egy legfelsőbb bíróságot nem fogad el, nem tart legitimnek, mert állítólagosan szabálytalanul nevezték ki, bizonyos államfői intézkedéseket nem fogad el, mert állítólag úgy is lehet értelmezni, hogy ez nem teljesen szabályos. Tehát függetlenül attól, hogy kinek van igaza, ezek a jelenségek egyenesen a társadalmi békét veszélyeztetik, és én nem szeretnék itt ebben felelőst megállapítani, mert nem ismerem a lengyel közjogi helyzetet. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy olyan változás történt, ami egy kis lépés a polgárháborús helyzetek felé. Nem szeretném az ördögöt sem a falra festeni, csak azt, hogy vigyázó vagy aggódó szemeinket Varsóra és Lengyelországra vessük. Nagyon sok lengyel barátunk él Magyarországon, beszélgettem egyikükkel a lengyelországi választásokról, változásokról, és hát azt mondta, hogy hát így szavaztak az emberek. Igen, és akkor itt érünk el a lényeghez. Amiért ezt szóba hozom, az az, hogy Magyarországon is lesznek választások idén 2024-ben. Láthatjuk azt tehát, hogy a választásoknak van tétje. Mindegy, hogy ki milyen politikai ízlést követ. Menjünk el szavazni. Könnyebb elfogadni valamilyen eredményt, hogyha azt mondhatjuk, hogy hát az emberek így döntöttek, így szavaztak. Nehezebb, hogyha azt mondjuk, hogy az érdektelenség döntött, vagy külföldi befolyásolás döntött. Tehát mindegy, hogy ki kire fog szavazni, magunkat is biztatom, a kedves hallgatóimat is, meg azt is javaslom, hogy mi is biztassunk másokat is, hogy mi döntsünk. Nekünk kell dönteni. Ez a mi hazánk, mi szavazzunk. Van tétje. És ez bizonyos fokig jó. Van, ahol nincs igazi tétje. Az az érzésem, persze megint csak lehet, hogy ez nagyon felületes, vagy sommás megállapítás, lehet, hogy Németországban nincs nagy tétje annak, hogy Angela Merkel lett volna még pár évig a kancellár, vagy Olaf Scholz. Persze biztos, tudom én is azt, hogy más pártok, meg hogy miben hoztak változásokat, de ugyanakkor meg lehet, hogy mondom, ez felületes véleményalkotás. Az az érzésem, hogy lehet, hogy ennek nincs olyan nagyon nagy tétje. Azért Németországban is van olyan politikai erő, ami a hatalomra kerülne, akkor ott komoly változások lennének. Tehát az sem igaz persze, hogy ott nincsen tétje a választásoknak, de azért itt mifelénk egészen biztosan van, úgyhogy éppen ezért nagyon jó, hogyha nem hagyjuk rá, főleg kényelmetlenségből, nem törődömségből másokra a választásnak a lehetőségét. És hát sajnos a végére marad az a szörnyűség, ami történt, hogy ugye egy héttel ezelőtt az ukránok lelőtték a saját hadifoglyaikat szállító repülőgépet, ami persze orosz felségelű volt, de hát ez is egészen elképesztő történet. Az ezt kísérő kommunikáció pedig úgy szintén, úgyhogy ami egészen döbbenetes, hogy már sokszor mondtam ezt, hogy a háborús uszítás az úgy tűnik, hogy 70 éven keresztül a második világháború után ennek nem volt táptalaja, és hogy hirtelen mennyi sületlenség, mennyi hamis, hazug állítás kerül a köztudatba, aminek viszont úgy tűnik, hogy milliós követői tábora vagy fogyasztói tábora van. Ami megint csak arra hívja fel a figyelmet, és ezen gondolkoztam el itten az utóbbi időben, nyilván már a háború lassan 2 éve tart Ukrajnában, mármint az orosz-ukrán háború, az ukrán belháború, tehát a Ukrajna keleti részén élő orosz kisebbség elleni hadjáratok már majdnem 10 éve tartanak, hogy hogy miért van szükség arra, hogy háborús propagandát folytassunk. Azért, mert nyilván azok a célok vagy jövőképek, amik a háborúval kapcsolatban megfogalmazódnak, azok egész egyszerűen nem igazak. De ha nem igazak, akkor miért kell őket mondani? Mert olyan politikai játszmákat vívnak politikai erők, amelyekben nem vallhatják be, hogy ez a háború az ő érdeküket szolgálja. Hát ebben a helyzetben vagyunk, imádkozunk a békéért, és hát reméljük, hogy egyszer ez is beköszönt. Én mára köszönöm a figyelmüket, várom a kedves hallgatók hozzászólását, észrevételeit, kérdéseit, témafölvetését. Az info@mariaradio.hu e-mail címen elbúcsúzom. Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsorát hallották.